Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Sok szeretettel köszöntjük Önöket mai Agora programunkon, ami a keleti gyűjtemény számára egy különleges alkalmat jelent. Ugyanis most jutottunk el oda a katalogizálási tevékenységünk során, hogy először fordul elő, hogy egy bizonyos állománynak a online is elérhető a katalógusa, megjelenik ugyanez könyvformában is, és maguk a kéziratok digitalizált formában elérhetők. Ebből az alkalomból tartjuk ezt a bemutatót, és megkérem Morok István főigazgató úr, hogy köszöntse megjelenteket.
Köszönöm szépen! Szép jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Szeretném először megköszönni a közönségnek, illetve az érdeklődőknek, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, és hát természetesen külön szeretném köszönteni annak a munkának a elvégzőit, amely munkának a gyümölcsét most bemutathatjuk, és ráadásul egy olyan formában mutathatjuk be valóban, hogy kézbe is vehetjük, és virtuális formában is bemutathatjuk, és egyáltalán beszélhetünk az ilyen típusú munkának a értelméről. Tehát mi az én nagyon rövid köszöntőm, először a köszönetmondás igazából, és hát nagyon szeretnék köszönetet mondani hangsúlyosan is, ugye a katalógus elkészítőjének először, a Bélényi Kingának, aki itt ül körünkbe, Monit, az ő Katalinnak, és hát Fidler Katalinnak, aki sajnos nem tudott megjelenni. És hát köszönetet mondok természetesen a keleti gyűjtemény összes munkatársának is, különösen vezetőinek, Kelecsényi Ágnesnek. Azért, és ez a hosszas körmondat, ami nem akar befejeződni, de befejeződik úgy, hogy azért, mert ez a könyv nem akármilyen körülmények között született meg. Én azért próbálom ezt kihangsúlyozni, mert ebben a teremben nagyon sokféle ember ül, sokféle képpen közelítenek az akadémiai könyvtár arab kézirataihoz. Nyilván vannak, akik a kéziratok tartalma iránt érdeklődnek, és azért fontos számukra, hogy így is megjelenik majd, és akár otthonról is majd nézegethetik, illetve olvashatják ezeket a kéziratokat. Ráadásul szakszerű, nagyon szakszerű leírással. Vannak itt olyan emberek, aki a gyűjtemény iránt érdeklődik, hogy mégis egy közép-európai országba elkerül egy számottevőnek mondható arab kéziratgyűjtemény. Ez ugye könyvtártörténetileg, kapcsolattörténetileg számtalan szempontból fontos, és azért érdeklődik. De vannak itt olyanok is, én is ilyen vagyok többek között, aki egyszerűen közgyűjteményi szakember, és úgy tekint egy katalógusra, mint egy előállítandó kötelességre, egy olyan eszközre, amely biztosítja azt, hogy az a dokumentumállomány, könyvkincs, kéziratkincs, amit őriz a gyűjteményünk, az valóban azok számára teljes nyilvánossága hozzáférhetővé válik, akik lehetőséget adnak nekünk, hogy ilyen szép körülmények között dolgozhassunk, csúnya szóval eltartanak minket, az adófizető állampolgárok, ugye, akik számára nem kérdés, hogy nekünk ezt közé kell tenni. Tehát, és minden olyan törekvés, amelyik bármelyik oldalról próbálja korlátozni a közgyűjteményeknek ezt a nyilvánosság gondolatát, azt mi, mint közgyűjteményi szakemberek természetesen elutasítjuk, és küzdünk is az ellen, és a legjobban úgy tudunk küzdeni, hogyha mi magunk tesszük nyilvánossá a katalógust, a kéziratokat és mindent. Ráadásul ugye meggyőződésem, hogy a közgyűjtemény az igazi demokratikus intézmény, nem csak azért, mert a cédulakatalógusban, ha valakinek A betűvel kezdődik a neve, és egy királyé meg B-vel, akkor már megelőzte a királyt. Ugye, egyébként a katalógus nem véletlen, hogy a 19. században jelenik meg cédula formába, és nem egy ordo librorum rendjébe, ahol meg volt szabva, hogy a szent mégiscsak szent, és aki nem szent, az meg utána következik. Tehát ilyen a cédula katalógus az demokratikus, de hát a demokráciához az is hozzátartozik, hogy ahhoz a kincshez, amit eleink összegyűjtöttek, felajánlottak a köznek, nem őriztek meg magántulajdonnak, ahhoz mindenki akár tudományos célra, akár egyszerű műértő célra igenis férje hozzá. Nyilván nekünk sárkányként őrizni kell a dokumentum eredetiét, azt ne várja el tőlünk senki, hogy mindenkinek kézbe adjuk a középkori arab kéziratokat is szépen megnézegetheti, mert ez nem így lesz. És hát köszönetet szeretnék mondani, én utolsó sorban Maurice van der Bogert úrnak, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött most is közénk az ünnepi pillanatban. Ő többször járt itt a munka folyamán, hiszen ő egy kiadói szakember. Ha tetszik, ő képviseli a vállalkozót, a kereskedőt. Ugye napjainkban Magyarországon, különösen az egész közép-európai régióban, ugye ez egy éles kérdés, hogy vajon az, amit elértek eleink a 19. században a kultúra és a tudomány polgári nyilvánosságát, ez hogyan marad meg az internet világba, megint visszakerül a kevesek tulajdonává, vagy csak nagyon drágán férhet hozzá a köz az adóforintjaink keresztül, vagy pedig a vállalkozói világ megőrzi azt a jó oldalát is, amikor együttműködik a tudományossággal, együttműködik a közzel, együttműködik az emberekkel, és ha együttműködik, akkor közösen, ténylegesen előre tudunk lépni. Tudni, a köznek nem mindig van pénze, nem mindig van ötlete a újításra. Kellenek az olyan emberek, akik azért, igen azért, hogy megéljenek belőle, hogy nyereségre tegyenek szert, az ötleteiket és a pénzüket a közrendelkezésére bocsássák, és az a jó, hogyha megteremtődik az egyensúly, amit hát minden korban ugye idézetten az arany középútnak mondanak, amit hát az ókorban is sokan leírtak és kimondtak, hogy ne legyen szélsőség ezekbe a dolgokba, és tartsuk meg ebben is az arany középutat. Azt kell, hogy mondjam, hogy az arany középút most talán nem a Brill kiadónak sikerült jobban, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára, a keleti gyűjtemény olyan előnyös szerződést tudott kötni a Brill kiadóval, amit én azt hiszem, hogy ha nagyon szigorúan az állami számövőszék gazdasági oldalról is megvizsgál, akkor nyugodtan lehetne róla írni, hogyha a sajtót a pozitív dolgok is nagyon, nagyon érdekelnék, hogy így is lehet szerződést kötni. Tudnélik, ez mi apportként bevittük a vállalkozásba azt a gyűjteményt és a hozzátapadó gyűjteményi jogokat, amit eleink számunkra ideadtak, tehát az akadémiai jogazdálkodott ebben a kérdésben. Oda betettük apportként a szellemi munkát, amit a saját dolgozóink és a velük együttműködő szakemberek tettek. És ehhez az apporthoz tette hozzá a Brill a saját eszközeit, és állította elő a katalógust. Ebben nyilván mi készpénz, vagy nekünk pénzünk az nincsen, eszünk azra rengeteg, sok mindent tekintetben. Így jött létre maga ez a könyv. A Brill digitalizáltatta a saját költségén az összes kéziratot, és egy rendszerbe fölhelyezi a saját maga a portfóliójába is, amit majd az akadémiai könyvtár szabadon is hozzáférhetővé tesz egy embargós idő után, hiszen biztosítani kell először a Brill kiadónak, hogy azért pénzért hozzáférve visszaszedjen valamit a kiadásunkból, remélhetőleg haszonnal. De az együttműködésért cserébe a Magyarországi Tudós Társaságnak olyan adatbázisokat tesz ingyenesen, tehát a könyvtáron belül ingyenesen használhatóvá, ami messze meghaladja azt a lehetőséget, hogy mi azt megvettük volna. Tehát És hát ugye nem beszélve arról, hogy egy komoly részesedésünk van az eladás után is, és amit mi meg tudtunk fejelni azzal, hogy a mi részesedésünkért úgy hívják, hogy előállítási áron, tehát lényegében közel feléért tudjuk vásárolni a Brill egyéb tudományos produkcióját. Tehát azt gondolom, hogy a Brill kiadónak nekem ezt meg kell köszönnem, hiszen ez egy valódi együttműködés. Értik és megértik, hogy milyen helyzetben van a könyvtár, értik és megértik, hogy csak nagyon korrekt módon tudunk üzletet kötni, és azt gondolom, hogy ez az üzlet nagyon jól sikerült. Önmagában egy szép tárgyat, műtárgyat, hiszen könyvként ez egy nagyon szép katalógus, nem pusztán egy fapados könyvtári katalógus, hanem ténylegesen jó kézbe venni, jó átlapozni, és az, ami még mellé járul, az természetesen. Tehát köszönetet mondanék Péri Benedeknek, aki elvállalta a könyv bemutatását, és hát ezzel a köszönetmondásom végére értem, és hát hogyha hosszú lett volna bevezető, elnézést kérek, de úgy gondoltam, hogy legalább akik eljöttek erre a könyv bemutatókra, legyenek bizonyos körülményekkel tisztában, hiszen szóbeszédek keringenek, és aztán nem szeretem, hogyha nem a forrásból merítünk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és akkor én most felkérem Maurice van den Bogert, aki turkológus, és a Brill kiadó közel-keleti országokért felelős vezető szerkesztője, hogy mutassa be nekünk a Brill Online projektet.
Good afternoon. Thank you very much for coming. I'm sorry I can't speak to you in Hungarian, I'm still working on that. I already have a bit of problem with names, so perhaps we'll get there in a few years' time. Today I'm very happy to be here on behalf of the publishing house of Brill. We are a very old publisher in the Netherlands, founded in 1683, as you can see, you have very good eyes from the logo. So we were already there during the second siege of Vienna. That's when the company started. We have a long history of publishing scholarship about the Arab world and the Middle East. And for that reason alone, we have also published through the years a lot of Hungarian scholarship on what used to be called Oriental Studies. So it is today another testimony of the high quality of Hungarian scholarship in Oriental Studies that we are here today for two publications. First the catalog, which the next speaker will say something about, and the online publication of the manuscripts themselves, which I will show you in a minute. The project had been discussed for a number of years here at the library, and at some point there was contact between the library and Brill, and we were extremely happy with this possibility to make this collection available in online form. Now, a discussion like this between a commercial company like Brill and a public institution like this library is always we need to find ways of making it profitable for both parties involved. And in this case, for the library, there are always the sort of the standard reasons for working with a company like Brill. For example, that the digitization of the manuscripts themselves is part of their conservation. Actually, as part of the project, some 30 manuscripts were sent to a manuscript conservatory. They were restored for this particular project. And the fact that they were improved for this project makes them usable again for researchers, and of course, not all researchers now have to hand the actual, they have to touch the actual manuscript. Because as you will see, a lot of initial research could now be done from the scans. So this is always, as a publisher, this is the first reason why we always say that this is very, it's always very wise to work with Brill. In addition, the library now has access to a number of databases from Brill, and so these are now available to all users here at the library. The largest of them is Index Islamicus, which is the world's biggest database for Oriental studies. Over 500,000 records, going back many, many years. So this is a very, very important research tool. The Encyclopedia of Islam is the oldest and most authoritative encyclopedia about the Muslim world. It was already here in the library in print form. Now you can all consult it at the same time on your computers, because you also now have access to the online version. And there's another collection of primary sources of Western travelers to the Middle East. As you know, many travelers who went to the Middle East left written and published accounts, and this collection has very many of them, and it's a perfect fit with the collection you already have here at the library in book format. So these databases enrich the library, and you can all benefit from the access that you now have as part of this collaboration between the library and Brill. I will now show you the digitized manuscripts. Of course, as you hopefully have seen, some of the manuscripts are actually here in the room. But let me show you some of how it works online. Now, when you get to your, this is what the Brill website looks like. Here it is, the larger collection. And if you scroll down, you can see transliterated, not yet in Arabic script. That may come in the future. We are working on the presentation of Arabic on screen, because that, of course, needs to be presented on the right side of the screen, not on the left, that sort of thing. So this is something we're working on. So we have transliterated titles, and I'll just show you this because it has nice images. Let's see, this is not the nicest image, this is about the way it was. We didn't do this. Just to make sure. So you open it, and there's the book cover, which is nice, but let me show you the other pages. The blank pages we left in for historical purposes. It is important to film the entire manuscript. So occasionally when you have a lot of blank pages or even damaged pages, we tend to leave them in. I think right about now we should get a look. So here's the wonderful first page. Here with an inscription from the owner, one of the previous owners. So if this is too small, and this takes a while because they are very large images, so it takes a while to load them, but you can actually get quite, you can focus in on minor details and then make them bigger still. And then you can actually see, obviously for those of you who don't read Arabic, Arabic works with lines and occasionally with dots underlined to distinguish a letter. And it is extremely important to know whether something is a dot in ink or a speckle of dust on the page. It makes a difference. It affects how you read the text. So for example, this dot here, it's the B. If this were a speck of dust, it would be a different reading. So being able to zoom in is extremely important. And here you can actually go even further and say, okay, this is what I need. And and then you get even closer look of here. So this is one example of a text. Now here's another, very common in Arabic manuscripts is that there's writing upside down. Now that's, you know, it's so here you have the main text and then the commentary is, you know, it's not easy to read this. So it helps to have this button here, then you can actually rotate. And if you're more interested in the marginal notes than in the main text, oh, that's a pity. Where am I? Where's my? Okay, so my it was an invalid session. I'm not sure why, but I'll just show you because this also can rotate. So if you want to read things which are upside down, that too can be done. So for those who really want to show off how good their Arabic is, you can now, you know, read that. Obviously, you can share things. You can download the files. You can print. So this too, you can print in color, and this goes for all the manuscripts in this collection. As you may already know, there are 200 volumes of manuscripts, which contain just over 300 separate texts, and every text has a description. And the description you find here. And the information about these manuscripts is now available in four different formats. It is here, it is in the book that will be discussed later on. And there's also an e-book, and of course there's your own catalog. So there's this extremely widely disseminated, extremely accessible in various ways. We will in the future try to improve even further on this by, as I said before, for example here the author Busiri, we would try to have that in Arabic script as well, so that our customers in the Arab countries, particularly in the Gulf region, where a collection like this is very likely to be of interest, so that they can also search in Arabic itself. And we are currently experimenting with this, so hopefully in the near future that will be possible too. There's a great deal to say about the manuscripts themselves, but I think this shows you the basic functionalities of what it means to publish manuscripts online. Something else that Brill is now investing in, we are looking into ways of OCR, optical character recognition, for Arabic, so that these texts can become fully searchable. And there is a long way to go, but OCR has developed very quickly over the last years for Western languages. There's a lot of work being done, particularly in Egypt and Lebanon and in Kuwait. So there's a race going on for those who get there first to do proper Arabic OCR. And when that is available, Brill will certainly use it to make these manuscripts even more accessible so that one can actually search them on a word-by-word basis. Before I end, I would like to thank a few people who've been instrumental in this collaboration and without whom we would not be here today. First of all, of course, Professor Monok, the director of the library, who's been courageous enough to talk to a commercial library when other people might think that this is going against the grain of the time and, you know, when everything should be in open access. The harmonization of the descriptions and the manuscripts and the images has also required an effort from the library's informatics department. So I can't really pronounce your name properly. Edith, thank you very much for what you have done. And I wasn't supposed to single out Kinga because she didn't want to be thanked and mentioned. But of course, without Kinga, this would never have happened. So despite our agreement, I explicitly and publicly want to thank her. For our wonderful years of communication, ever since we met first in the exotic location of Kazan. I very much hope that the collaboration between RIL and the library will continue for many years to come. Thank you very much for your attention.
És akkor most következik a könyvnek a bemutatója. Felkérem Péri Bencét, az ELTE török tanszékének vezetőjét, hogy ismertesse a könyvet.
Tisztelt főigazgató úr, tisztelt szerzők, hölgyeim és uraim! Elhangzott, hogy nem vagyok arabisten. Ezért magyarázattal tartozom, hogy miért pont rám esett a választás, amit én kitüntetésként és megtiszteltetésként élek meg, hogy ezt a kötetet, amely én úgy vélem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy az elmúlt évtizedek magyar arabisztikájának egyik legkiválóbb, legkiemelkedőbb, legkitűnőbb teljesítménye, ezt én mutassam be. Főigazgató úr beszélt különböző körülményekről, én azonban ezt a kiválasztottságot úgy élem meg, hogy Kinga és a szerzők nekem, illetve nekünk adták át a stafétabotot Sárközi Miklóssal, mert a könyvtár következő projektjét mi fogjuk részben intézni, levezényelni, megcsinálni, ez pedig a perzsa katalógus lesz, a perzsa kéziratok gyűjteményének a katalógusa lesz. Hálás vagyok ezért a kiválasztottságért, abból a szempontból is, hogy ma, amikor készültem erre a kis bemutatóra, és körülnéztem az online elérhető kézirat katalógusokban, több olyan munkát is megtaláltam, amelyek számomra roppant fontosak voltak, és nagyon örültem, hogy ezekhez a kéziratokhoz, számomra ismeretlen kéziratokhoz hozzájutottam. A bemutató mottójául egy pár verset választottam, amely egy 1069-ben megírt török elbeszélő költeményből származik. Ennek az elbeszélő költeménynek a szerzője egy Yusuf Hasajib nevű szerző, a címe pedig Kutat Gubilik, a boldogságra vezető tudás, vagy megszentelő tudás, kinek hogyan tetszik. A párvers pedig így hangzik, először elolvasom törökül, aztán a magam szerint fordítását fogom önökkel megosztani. Kitab kadr nime biliglik bilir, ukus szuszki sidin adin negelir. A könyv, hogy nagy érték, a bölcs tudja jól, a hitvány eszetlen, ma mindent leszól. És akkor mondanék egy pár szót a katalógusról. Először is mi volt a feladat, amelyen a szerzőknek meg kellett birkózni? Ez nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy kell csinálni egy katalógust. De amikor a részletekre kerül a szó, akkor ez egy arab kézirat, vagy egy arab betűs kézirat, egy perzsa, török kézirat esetében nem is olyan egyszerű. A feladat valójában a gyűjteményben őrzött anyagnak egy olyan alapos leírása, hogy az olvasó a szóban forgó egyes köteteknek minden részletét megismerhesse. A fizikai jellemzőktől kezdve a kötetben található mű vagy művek aprólékos leírásáig. Milyen fizikai jellemzőkről van szó? Teljesen természetes, hogy itt szó van a kötet méretéről, a kötés milyenségéről, az adott papír jellemzőiről, vagy arab írás esetén nagyon fontos például az írásnak a típusa. Sokat elárul adott esetben arról, hogy mikor keletkezett a szöveg, vagy arról, hogy kinek a számára egy-egy jobb kalligráfusnak a munkája egy tehetősebb megrendelőt sugall. 15. században például volt egy Szultán Ali Meshedi nevű perzsa kaligráfus, akinek igen szép kötetei ismerünk. Sokat elárulnak az írások, ezt majd látni fogjuk a kötet keletkezésének, nem csak az idejéről, vagy a megrendelő személyéről, anyagi lehetőségeiről, hanem a kötet keletkezésének a helyéről is, adott esetben körülményeiről is. Ugye a díszesebb kivitel, a gyakorlott kaligráfiai munka az, mint említettem, gazdagabb megrendelőt sejtett, és majd mutatni fogok egy képet, ahol ennek az ellenkezőjét látjuk majd, hogy nagyon csúnya az írás, ráadásul a helyesírási szabályokat sem tartja be, ebből arra következtetünk, hogy egy egyszerű készítőről, vagy tulajdonosról, vagy megrendelőről van szó. Ami a tartalmat illeti egy ilyen katalógus esetében, ugye elsődlegesen fontos, hogy milyen megállapítani azt, hogy milyen mű, vagy műveket tartalmaz. Adott esetben, hogyha egy kollégátumról, egy több művet tartalmazó kötetről van szó, akkor adott esetben az, hogy milyen műveket másoltak össze, alkalmas lehet történetesen egy datálatlan kötetnek a kor meghatározására is. Fontos az is, hogy a tartalom miként jelenik meg. Például egy versgyűjtemény esetében hány verset tartalmaz. A perzsa irodalomban például nagyon lényeges, hogy egy Háfiz díván példány, egy Háfiz díván másolat hány gazalt tartalmaz. Ez az irodalomtörténészek számára fontos információ. Fontos az is, hogy vannak-e benne például szövegközi vagy lapszéri megjegyzések. Ezek milyen nyelven vannak, mit közvetítenek. Sokat elárulhatnak például a szövegnek a recepciójáról. Kik olvasták, milyen megjegyzéseket tartottak fontosnak fűzni hozzá. Fontosak lehetnek az egyéb bejegyzések például, amelyek nem a szöveghez tartoznak, hanem a kötet első, utolsó üres oldalaira kerültek. Valamelyik tulajdonosnak a jegyzetei például, ilyenre is mutatok majd képeket. Nagyon fontos, és talán elsődleges fontosságú, azt megnézni, hogy egy ilyen kézirat tartalmaz egy kolofont. Vagyis egy olyan szöveget, amelyben az írnok, a másoló leírja, hogy kicsoda, mikor és hol másolta a kéziratot. Fontosak a tulajdonosi pecsétek, mert adott esetben azok is segíthetik a kor meghatározást. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a kritériumoknak ez a katalógus, ez maximálisan megfelel, hogy lássunk rossz példákat, én mutatnék néhányat. Ezeket részben ma találtam. Egy német könyvtárnak az online anyagából válogattam, a Staatsbibliothek zu Berlinnek. Ez egy török kézirata, amely három művet tartalmazott, és valahol talán ha nem látszik sajnos, de sehol nincsen megemlítve, hogy mikori a kézirat másolata. Pedig, hogyha itt a kolofont elolvasták volna a katalógus készítői, akkor lehetett volna látni, hogy 1089-ben készült a másolat, és a szöveg az maga is tartalmazza valahol itt. Talán, igen. Ebben a katalógusban ilyen hibát nem fognak találni. Egy másik hiba, amit egy katalógus készítője elkövethet, ez a Lipcsei könyvtár anyagából származik. Én tudom, hogy nagyon csúnya dolog mások munkájában a hibát keresni. Pusztán azért hoztam ezeket a példákat, hogy legyen összehasonlítási alapjuk azt megítélni, hogy mennyire kiváló munkával van dolguk az arab kéziratok katalógusa esetében. Ennek a kéziratnak, pontosabban a leírásnak a sajátossága, sajnos itt nem látszik, mert picivel van, nem is tudom, hogy hova van írva a címe, amely díványként határozza meg ezt a munkát, holott a hozzáértők rögtön az első pillanatban látják, hogy ez egy elbeszélő költemény, ami egyébként azért érdekes magyar szempontból, mert Esztergom 16. század végi keresztény ostromát írja le egy védő töröknek a szemszögéből. Azt kell, hogy mondjam, ezeknek a példáknak az alapja, még minden egyet mutatni fogok, hogy igazából a kutatókkal bizonyos szempontból Dévényi Kingáék rosszat tettek. Mert elvették tőlük a felfedezés örömét, az ilyesfajta felfedezéseknek az izgalmát. És akkor még egy példa, hogy ne csak európai könyvtárakat szóljak le, de nem alászólás, mert hihetetlen nagy munkát végeznek ezek a katalógus készítő szakemberek. Ez az iráni parlament könyvtárából származó példa, amely erre a szövegre, itt, ez egy török nyelvű szöveg, Miral is ég neváinak a Badaiul Bidája című első díványa, pusztán annyit ír valahol itt, hogy Díváni Nevái, tehát Nevái díványa, holott Neváinak lehet tudni, hogy van öt versgyűjteménye, meg lehetett volna pontosan határozni ennek a dátumnak az ismeretében, hogy melyik műről van szó. A katalógus készítői ezt azonban mégsem tették meg, de így hagytak teret a kutatók kibontakozására is. Az volt tehát a feladat, hogy a gyűjteményt Dévényi Kinga és munkatársai leírják. De mi is ez a, milyen ez a gyűjtemény? Egy pár szót erről mondanék, bár itt holland kollégám már nagy vonalakban ismertette. A gyűjtemény 179 kötetből áll, és ez a 179 kötet összességében 306 különböző művet tartalmaz. Érdekes a gyűjteménynek a témák szerinti vagy kategóriák szerinti megoszlása. A legtöbb munka az nyelvészeti munka, ebből van 100 darab, van jogi munka 53, ebből 44 gyakorlati joggal foglalkozik, van 50 logikai munka, van 22 teológiai és misztikával foglalkozik 26. A kérdés az, hogy ezek a munkák, ezek a szövegek mikoriak, vagy pontosabban a kéziratok mikoriak. A kéziratok között 141 datált kézirat van, és ami különösen fontos számunkra, magyarok számára, hogy ebből 51 a hódoltság korában készült, és majd olyat is mutatok, amelyről lehet tudni, hogy itt Budán másolták. A kéziratok között vannak olyan különlegesek, amelyek a szerző kezeírásával készült kéziratok, tehát autográf példányok vannak, majd mutatok egy olyat, amelyik a legkorábbi ezek közül, és szintén érdekes a magyarországi hódoltság kutatói számára, hogy egy török szerző munkájáról van szó, amelyet 1507-ben Isztambulban másolt, vagy pontosabban készített el, és második Bajezidnek ajánlotta, valószínűleg valamikor a hódoltság korában kerülhetett el Magyarországra, és aztán később a gyűjteményben. Fölmerül a kérdés, hogy honnan vannak ezek a kéziratok. A válasz, ugye ezek után, amit eddig elmondtam, legalábbis a válasz egy része kézenfekvő, ugye egy részük a hódoltság korában került ide az országba. Például az a munka, amelyet emlegettem, hogy Budán másolták, ez egy Hassan al-Kafi Akhisári nevű oszmán szerzőnek a teológiai munkája, amelyet 1638-ban itt Budán másolt le az írnok. A hódoltságban került ide Bajdavi tafsírjának az egyik példánya is, amelyik azért különleges, mert egy mellékelt papírlapon Vámbéri Árminnak a kezeírását is megőrizte, amelyen Vámbéri arról tudósít, hogy Nyitrán vette meg egy ismerős, egy idős hölgytől 1868-ban, és még ebben az évben neki ajándékoztak. Vámbéri hagyatékaként került tehát a gyűjteménybe. Ez tehát a gyűjtemény egyik része, a hódoltság korában ide került kéziratok. Egy másik nagy csoportját alkotja a kéziratoknak, tulajdonképpen mutogatnom is kellene. Itt van a Vámbéri, a melyik jobb alatt sose vagyok tisztában, tehát a latin írásos nyilvánvalóan a Vámbéri bejegyzést tartalmazó kézirat, a másik pedig a Budán készült kéziratnak a korofónja, talán még azt is meg tudom mutatni, hogy, hogy hol van a Buda. Itt. Remélem, osztomista kollega megerősít meg benne. Jól mutattam? Tomás, talán nagyon köszönöm, hogy ott kell viszni. Itt a másik része a kéziratoknak nagy csoportja a különböző magyarországi muszlim közösségektől került a gyűjteménybe. Az itteni magyarországi, a 20. század elején Magyarországon élő muszlimok két nagyobb csoportra oszlottak, a török és a bosnyák muszlim közösségre, és a török közösségnek, ha jól emlékszem, a török közösségnek az imámját Abdallatifnak hívták. Ez a kézirat, ez például itt az ő kezeljegyét őrzi. Kerültek a kéziratok magángyűjtők. Ja, bocsánat, azt fontos megemlíteni, hogy ezeknek a muszlim közösségek gyűjteményéből ide került kéziratoknak egy jó része egy, ha jól tudom, azonosítatlan nevű könyv, tehát azóta is beazonosítatlan könyvkereskedőtől, egy bizonyos Rafael Dangelmayertől kerültek a gyűjteménybe. Ha valaki esetleg több információt tud róla, megköszönjük. Tehát a kéziratoknak egy része pedig magángyűjtőknek a gyűjteményéből került ide. A jobb oldalon látható kézirat az Ötvös Ágoston, az akadémia tagja gyűjteményéből került az akadémia gyűjteményébe. Elképzelhető, hogy vannak olyan kéziratok, ezt a bejegyzések hiányában csak feltételezni lehet, amelyek az első világháború során a muszlim hadifoglyoktól kerültek a gyűjteményben. Annyit itt a gyűjteménnyel kapcsolatosan még hadd jegyezzek meg, hogy melyik a legrégebbi, gondolom ez mindenkit érdekel, hogy melyik a legrégebbi kézirat az arab gyűjteménynek. A legrégebbi kéziratot 1356-ban Bagdadban másolták. Az eddig elmondottakból is látszik, hogy nem egyszerű dolog egy más írásrendszerben, a latintól eltérő írásrendszerben készült szövegekről katalógust összeállítani. Néhány olyan szöveget mutatnék meg, amely a nehézségeket is fölvázolja, amely képet ad arról, hogy a katalógus készítőinek milyen nehézségekkel kell szembenéznie. De előtte még ezt a képet hadd prezentáljam önöknek. Van olyan kézirat is, amely a Maghrebből, és van olyan kézirat is, amely Dél-Kelet-Ázsiából került ide különböző úton, módon a gyűjteményben. És akkor a nehézségek, amelyekkel szembe kell nézniük a katalógus készítőinek. Ezt az oldalt már látták a Brill Online felületének bemutatásakor. A nehézséget itt az okozza, hogy például ennek az elbetűnek, pontosabban elnek olvasható betűnek hiányzik ez a felső szára, az arab írást ismerők tudják. A szót kavákidnak kellene olvasni, ugye a lavákid helyett. Mondjuk, aki ismeri az arab írást, az tudja, hogy megismeri a kéziratokat, ehhez kell a szakértelem. A dőlés szögéből ennek a betűnek azért lehet látni, hogy nem elvogott, hanem adott esetben vannak nehezen olvasható híres szövegek, de nehezen olvashatóak. Ez a kézirat arról nevezetes, hogy Gócirén Ignác kapta ajándékba 1905-ben Edward Denison Rosstól, aki a kor egyik híres orientalistája volt. Számomra a szöveg azért volt, pontosabban ez a kézirat azért volt izgalmas, mert a kolofon az komoly olvasási nehézségeket tartalmazott. Nem azért, mert perzsául van, hanem van benne itt egy olyan szócsoport, amely meglepő, hogyha arab betűvel van leírva. A kéziratot Rámpuri Navábnak a könyvtárában találta Edward Denison Ross, és a Rámpuri Navábnak mondanak köszönetet az írnok, legalábbis neki mond köszönetet ebben a kolofonban, és ez a három szó, három angol szó, His Highness, Major, Navab, Mohammed, stb. 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 Ami eléggé viccesen hangzik, és a szerzett arabisták idegeit is kikezdi egy időben. Itt van az a 1507-ben másolt munka, amelyet II. Bajezid szultának ajánlott a szerző. Látszik a kivitelén is, hogy a megrendelő vagy a célszemély az nem akárki lehetett, de ez jelentős olvasási nehézségeket is jelent, ha az ember azonosítani kívánja a szöveget, a túlzott aranyozás az nehezen olvashatóvá teszi. Ugyanakkor itt egy letisztult, egyszerű mameluk korból származó korán. És akkor itt hadd legyek, ugye azt mondják Székelyföldön, hogy mindenkinek maga felé horgas a keze. Ez itt hadd legyen az én kedvencem. Az egyik arab kéziratban, az U117-es számban található ez a kis török történet, amely egy ismert muszlim történetet mond el arról, hogy a páva hogyan vesztette el a hangját, és a kígyó hogyan vesztette el a lábait. Gondolom mindenki ismeri, úgyhogy ezzel nem fogom önöket traktálni. A szöveg azért érdekes, mert látszik, hogy az előző szépen kaligrafált munkákhoz képest ez egy roppant csúnya szöveg. Össze-vissza az írás az, mondhatnánk azt is, hogy gyakorlatlan, és aki tud törökül, az is megszenved a kiolvasásával, tele van helyesírási hibával. Ezt egy egyszerű ember írta le, nagy valószínűség szerint. Ettől függetlenül ezt a szöveget nem is szeretem. Egyszerű szövegek is, tehát könnyűnek tűnő szövegeknek a leírása, vagy könnyűnek tűnő kéziratoknak a leírása sem mindig egyszerű. Ennek a Koránnak például van egy előzéklapja, amely perzsa szöveget tartalmaz, a katalógus ezzel is megismerteti az olvasót. Megint olvasási nehézségek, a baloldali kéziratnál viszonylag szépen struktúrált lapszéli jegyzeteket látunk, de a jobb oldali kéziratnál már kibogozni, hogy a szöveg merre fut és hogyan fut, és mi a későbbi betoldás, az már nem egyszerű dolog. Vannak a leírt kéziratok között nagyon szép példányok is. Ez a kis kötet, ez megtekinthető az egyik tárlóban, oszmán miniatúrákat tartalmaz, 1753-ban. Készült. Kettőt biztosan nem tudom, hogy több van-e benne. Van. Ezt úgy neveztük el, ezt a diát, ki lesz belőle, hogy egyedül nem megy, de ezt lehetett látni már az előző török szövegből is, hogy ezekben az arab kéziratokban nagyon gyakran fordulnak elő török, oszmán török, és perzsa bejegyzések. Ezek rövidebb, hosszabb szövegek, adott esetben akár egy lapjét is kitezők, de van úgy, hogy csak pár verset adnak meg. Itt például ezen a lapon egy Háfiz pár verset lehet találni, valamint itt egy kor meghatározásra alkalmas bejegyzés van, ahol 1109-es évszám szerepel, ez a szöveg ez oszmán törökül van, itt pedig szintén egy oszmán török szöveget lehet látni. És akkor én megköszönöm a figyelmüket ezzel a kis rövid összefoglalóval, és mindenkinek a figyelmébe és a szeretetébe ajánlom a katalógust. Köszönöm szépen!
elfogadását, és azt javaslom, hogy hagyományaikhoz híven most folytassuk egy kötetlen beszélgetéssel egy kis pogácsa és ásványvíz mellett. De még mielőtt ezt megtennénk, egy dolgot szeretnék bejelenteni. Ez eltér a hagyományainktól, hogy nincs árusítás egy könyvbemutató alkalmával, de a mai nap folyamán már mondta nekünk Van den Bogert úr, hogy ha leadják a rendelésüket a keletibe, aki szeretné magát a kötetet beszerezni, akkor a Brill kedvezményes áron meg fogja küldeni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Thank you.